Panasztétel az Európai Bizottságnál, állítólagos nyomásgyakorlás az Orbán kormány részéről, válaszként terelés és beszólások. Nagyjából így foglalható össze a Spár és a magyar kormány csetepatéja az elmúlt hét folyamán. De mit kell ebből elhinni? Hogyan állt ki a kormány által extra profitadónak nevezett sarc ellen a Spár, és igaza van-e Nagy Mártonnak, amikor a cég működését bírálja azért, hogy az adók veszteségbe lökik? Kivonulhat-e a Spár Magyarországról, vagy bekebelezheti-e a NER? A mai adásban ezekre válaszolunk. Vendégem Gyükeri Mercedes és Kovács Gábor, a HVG gazdasági újságírói. Sziasztok!
Szia Iván, köszöntöm a hallgatókat!
Sziasztok!
Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja.
Van munkád és karriered? A legnagyobb hazai és nemzetközi cégek több mint 1000 állással várnak a HVG állásbörzén április 17 és 19 között a Papp László Sportarénában és online. Ne maradj le az inspiráló előadásokról és tematikus színpadokról, ahol első kézből értesülhetsz a legnagyobb vállalatok irányelveiről és programjáról. A rendezvény ingyenes, csupán regisztrációhoz kötött. Regisztrálj a hvgallasborze.hu weboldalon.
Merci Gábor, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Kezdjük a történetet a legelején. Mi indította el a Spár és a kormány közti perpatvart? Egészen pontosan mivel fordult a Spár az Európai Bizottsághoz?
Azt, hogy egészen pontosan mivel fordult, azokra hírekből és nyilatkozatokból lehet következtetni. A hivatalos indok az az, hogy az extra profit adónak nevezett adó, ami egyébként egy adófajta, vagy közteherfajta, a kiskereskedelem esetében viszont kiskereskedelmi különadónak hívják. Tehát, hogy ez a közteher, ez túlságosan nagy terhet jelent a cég számára. Viszont arra is lehet következtetni, hogy itt nem csak egy céges panaszkodásról van szó, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy van egy Magyarországon levő multicég, amelyik minden létező fórumot megragad arra, hogy Brüsszelben kifejezze elégedetlenségét Magyarországgal szemben. Tehát itt nem egy perről beszélünk, hanem inkább egy olyan lobbiról, aminek láthatóan a cég vezetése hangot is adott a múlt héten.
Fel tudnátok eleveníteni azt, hogy hogyan és mire vezette be a kormány azt az adót, amire most a Spár panaszkodik?
Nem egy új adónemről beszélünk, még a 2008 utáni válságban ugye egy többféle különadót, ágazati különadót talált ki először a Bajnai kormány, és ezt a gyakorlatot átvette a Fidesz is 2010 után, és ennek egyik eleme volt a már említett kiskereskedelmi különadó, ami 2010 és 2012 között élt. És aztán a Covid idején más ágazati különadókkal egyetemben újra előhúzták a kosárból, majd egy adott pillanatban azt mondták, hogy ezt állandósítják, és ráadásul a kulcsát is megemelték, úgyhogy ha jól emlékszem, akkor most már 4,5%-nál tartunk. Ez a 4,5% azonban nem a profitra terhelődik, mint azt a neve sugalná, hanem a bevételhez képes számolják. Ugye ez a Spárnak a nagy problémája, ami egyébként már a Ryanairnél is előjött annak idején, hogy miért nevezel extra profit adónak valamit, ami nem a profitra terhelődik, méghozzá egy olyan ágazatban, mondta azt akkor ugye Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója, amelyik masszívan veszteséges.
Magyarán arról van szó, hogy a kormány annó azzal adta el ezt az intézkedést, hogy egy olyan időszakban, amikor az embereknek nehéz, a vállalatoknak ne nőjenek aránytalan módon a profitjai, vagy ha nőnek, akkor ebből nagyobb hányadot fizessenek be a közös kassa felé, és a valóságban pedig nem ez történt, hanem húzott egy vonalat, egy bevételi szinten egy vonalat, és azon felül sarcolt meg vállalatokat, nem az ő profitjaikat, vagy extra profitjaikat, hanem unblock a bevételeiket, és nem számolt azzal, hogy ezzel szemben ezeknek a cégeknek a kiadásaival összejöhet egy olyan kép, ami a Spárnál is összejött, hogy 2022-ben, és úgy fesik 2023-ban is, veszteségesen zár, miközben valójában adó, azaz ő extra profitjára van kivetve papíron, vagy legalábbis a kommunikáció szerint, ezt jól értem-e?
Igen, azért, tehát hogy is mondjam, ugye ez egy kalap, a extra profit adóknak hívunk, tehát hogy vannak olyanok, amik azt mondom, hogy jogos. Tehát az, hogy a MOL tönkre kereste magát, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, és akkor ugye olcsóbban jutott az olajhoz, drágábban adhatta el a késztermékeket, mindegy. Tehát ugye ez tényleg egy ilyen extra profit, amire klasszikusan azt mondjuk, hogy itt nem a vállalat teljesítménye el mögötte, nem tudom, egy geopolitikai helyzetből fakad. oké, az állam elveszi tőle. Az, amikor azt mondták, hogy a bankoknál extra profit keletkezik a magas kamat környezet miatt, még arra, hogy az ember azt tudja mondani, hogy oké, ez egy különleges helyzet, nem a bank üzleti teljesítményéből fakad az a pénz, elveszi tőle. És akkor ott vannak ezek a fura dolgok, elsősorban a kiskereskedelmi különadó, ahol ugye azt mondták, hogy a magas infláció miatt hát a bolt emeli az árakat az égbe, és akkor ő ezáltal valami extra profithoz jut, és akkor ezt vegyük el tőle. Na most ez ugye nem igaz. Tehát nem látszik, hogy az üzleteknél általában bármiféle különös extra profit keletkezett volna, és akkor ott vannak azok a szereplők, akik nem, hogy extra profit nem keletkezett, hanem semmiféle profit, mint köspár.
Igen, ez egy, szerintem egy érdekes megkülönböztetés, hogy vannak olyan kiskereskedelmi cégek, vagy voltak olyanok, ugye még nem feltétlenül ismerik a 2023-as adatokat, tehát, hogy vannak olyan cégek, amelyek tudtak profitot termelni, és az olyan hagyományos módon működő kiskereskedelmi láncok, mint a Spar, azok viszont nem. Ugye érdemes azt tudni, hogy amit már említett Gábor az inflációról, hogy akkor ez az, ami a kormány szerint majd betegre keresik magukat a kereskedők. Hát azért tudni kell, hogy nekik is meg kell vásárolni azt a terméket, amit ők eladnak. És nyilván ugye minden cég arra törekszik, hogy valamilyen profitot megtermeljen, de hát ugye ebbe az egységbe például olyan dolgokkal nyúlt bele a kormány, mint az ársapka, ami ugye már eleve megborította a dolgot, és eleve benne volt az a kockázat, hogy nagy forgalmú termékeket veszteségesen árulnak. Tehát amikor Nagy Márton arról beszél, hogy a Spar azért nem tudott nyereséges lenni, mert nem jól gazdálkodott, akkor azért ott picit finomítani kell a dolgokat, hiszen ebben benne van az is, hogy Nagy Márton belenyúlt ebbe a működésbe, ebbe a piacgazdasági alapú működésbe.
Arról, hogy a Spar hogyan működik, és hogyan működik más üzletekhez képest, még az adás utolsó részében beszélgetni fogunk, viszont Nagy Márton válaszában, ugye ez egy nemzetgazdasági minisztériumi közlemény volt, ami érkezett a Spar történetre, és ennek is lesz még egy részlet, amiről később beszélünk, de ugye azt írta, hogy az adó törvényességét az Európai Bíróság is megerősítette. Mennyire állja meg a helyét ez az állítás? Érdemes-e panaszkodnia valóban a Spárnak, hogyha Nagy Mártonnak igaza van ebben a történetben?
Korábban az adó törvényességével kapcsolatban azért került egy kereset az Európai Bírósághoz, mert ez egy progresszív adó nem volt, és a progresszivitásnak ugye az volt az elve, hogy a kis cégek, azoknak ne kelljen ezt megfizetni, csak a nagyobb forgalmú cégek. Csak hogy nem, a franchise alapú működés miatt a végeredmény az lett, hogy mondjuk a magyarok akármilyen nagyok, de mivel hogy ilyen elaprózódottan működnek, ezért nem fizettek, a nagyobbak viszont aránytalanul sokat. Emiatt volt a kereset, végül ezt jóváhagyta az Európai Bíróság, egyébként egy hasonló különadó törvényt Lengyelország esetében is jóváhagyott, vagyis a törvénynek az a formája, az valóban törvényes, viszont ugye, amire most a Spar felhívta a figyelmet, amiről ugye az adás elején is beszéltünk, hogy nem lehet olyan adót kivetni, ami önmagában veszteségessé tesz egy céget.
És nem csak ez volt az, ami robbantotta a botrányt a Spar és a magyar kormány között. A feszültség hátterében áll az is, hogy az osztrák anyacég vezetője arról beszélt az osztrák sajtónak múlt héten, hogy az Orbán kormány nem túl szívélyes ajánlatot tett a cégvezetésnek arról, hogy a NER gyakorlatilag vinni a láncot, hogyha nem akarnak a továbbiakban veszteséget termelni. Egészen konkrétan Hans Reich azt mondta, hogy Orbán Viktor volt az, aki azt akarta, hogy engedje meg egy rokonának, hogy befektessenek a magyar leányvállalatba. Anélkül, hogy bármilyen kontaúba belemennénk, mit tudunk, mennyire reális ez az állítás?
A konkrét ügyről nyilvánvalóan nem tudunk, tehát nincs a birtokunkban hangfelvétel, senki ne értse félre, nem tudunk a konkrét esetről semmit. Általánosságban a NER működését ismerve ez egy reális állítás. Tehát ez nem egy légből kapott dolog, több példa is van. Ugye tudjuk, hogy cégvezetők panaszkodtak már az Európai Bizottságnál együtt, nyugati cégek vezetői is mindarról, mind nyomásgyakorlásról számoltak be. Ma már tudjuk, hogy Orbán Viktor személyesen próbálta elgyengetni a Forage-nek az útját például, ami egy... Hát az állammal most már szorosan összefonó, de mégiscsak magánvállalat. Lázár János deklaráltan kijelentette az építőiparra a kapcsolatba, hogy nem kell itt lenni, el lehet itt menni, el lehet adni a vagyonelemeket magyarországi vállalkozóknak. Tehát gyakorlatilag a Fidesz vezetése már nem is titkolja, hogy ilyesfajta nyomásgyakorlás az benne, abszolút benne van a pakliban. És akkor ugye nem beszélünk, bocsánat, a Budapest Airportról, ahol aztán teljesen nyilvánosan ment, oké, hogy ott az állam akarja megvenni, de ott is egy politikai nyomás gyakorlás van, jogszabályi nyomás gyakorlás is volt, teljesen reális.
A kiskereskedelem pedig azért különösen érdekes, mert ha visszaemlékezünk, amikor Orbán Viktor felsorolta azt, hogy milyen ágazatoknál szeretne többségi magyar tulajdont látni, az ágazatok között szerepelt a kiskereskedelem is, és amíg a többi esetében ez valamennyire sikerült, tehát ugye bank volt ilyen, az energetika volt ilyen, a kiskereskedelemnél láthatóan nem, hogy nőtt volna a magyar tulajdonrész, hanem egyenesen csökkent is. Egy példa van arra, hogy egyáltalán valami ilyen szabad szemmel látható bevásárlás történt. Jelinek Dániel az Ossamban szerzett egy 47%-os tulajdonrészt, de ezen túl inkább ellenpéldákat láttunk erre, annak ellenére, hogy ugye a Gábor által is említett Lázár János féle nyomásgyakorlás az azért igen erősen érintette ezt a szektort. És amúgy nem csak kiszólások szintjén, hanem jogszabályok szintjén is. Tehát ugye már beszéltünk a kiskereskedelmi különadóról, de hát lehet említeni a vasárnapi boltzárat, ami ugye szintén a nagyoknak szólt, lehet említeni a plázastoppot, amiről keveset beszélünk, de a mai napig érvényes. Tehát egy csomó ilyen van. Ennek ellenére nőtt a külföldi láncok tulajdonrésze. Kizártnak tartom azt, hogy ezt a dolgot elengedte volna a Fidesz, még úgy is, hogy nincs látványos siker.
Hogyan reagált a Spár arra, hogy a magyarországi leányvállalatára állításuk szerint rá akart tenyerelni a kormány?
Megint csak a sajtóra tudunk hivatkozni, bár itt legalább elsődleges forrás, az vezérigazgató arról beszélt a múlt héten egy osztrák lapnak, hogy a céget két részre szedték szét, már mint a magyarországi leányvállalatot. Az ingatlan vagyon az egy svájci cégbe került, maga a kereskedelmi tevékenység pedig az osztrák anyacéghez.
Valószínűleg azért ennek itt könyvelési oka is vannak, meg tehát nyilván nehezebben hozzáférhető a cég, hogyha nem magyar vállalatról van szó, de kivásárolhatja. Tehát, hogyha Spár úgy dönt, hogy kivonul Magyarországról, akkor ezt ugyanúgy megteheti. Tehát, hogy most amit csináltak, azt vissza is lehet csinálni. A svájci cégből is el lehet adni az ingatlanokat egy magyarországi cégnek, tehát, hogy nincs akadálya, hogy a Spár kivonuljon.
De van realitás ennek, hogy kivonuljon?
Ők maguk azt mondják, hogy nincs. Ugye jelenleg a Spár a második legnagyobb szereplője a magyar kiskereskedelemnek.
Mit értünk azért, hogy legnagyobb?
A Trade magazin évente közé tesz egy listát a FMCG, vagyis a gyorsan forgó, tehát a napi szükségleti cikkek kiskereskedelmi láncairól. A második helyezés az 2022-ben 623 bolti egységet jelentett, ugye ebben benne van az Interspár, ami egy nagyobb egység, benne vannak akár a franchise-ban működő kisebb üzletek is. Ehhez képest az első, az a Lidl, amelyiknek nagyjából 200 üzlete van. Tehát látszik, hogy itt egy teljesen más üzleti modellről beszélünk, és ugye az is látszik, hogy a lista alapja az valójában az árbevétel. 2022-ben a Lidl forgalma 922 milliárd forint volt, ehhez képest a Spáré 792 milliárd forint, de nyilván 2023-ban egy nagyon erőteljes infláció volt, tehát nyilván ez jelentősen megnövekedett.
Az ominózus Nagymárton közlemény hogyan reagált az Orbán kormánnyal kapcsolatos állításokra?
A közleménynek a legérdekesebb része az volt, hogy valójában nem említették, hogy mire reagálnak. Tehát sem azt, hogy a Spár hírek szerint bepanaszolta a magyar kormányt az Európai Bizottságnál, sem azt, hogy a Spár anyacégének a vezetője az előttünk imént megemlített elég súlyos állításokat tette. Pusztán annyit mondtak, hogy alaptalanok a vádak, és hogyha a Spár veszteséges, akkor az azért van, mert nem jól gazdálkodnak.
Ezen felül, hogy van egy szokásos szócsata Nagymárton és tetszőleges nemzetközi nagyvállalat vezetése között, lehet bármilyen gyakorlati következménye ennek az egész hercehurcának?
Hát például a Spár kivonul. Ez persze benne van a pakliban, tehát hogy oké, hogy ők most tök nagyok, meg elkötelezettek, ugye a Ferihegyi Reptérnek az üzemeltetője is mindig azt mondta, hogy ők itt nagyon elkötelezettek, és ők ugyan soha nem mennek sehova, aztán most már jó, mindig kormányzati információk alapján, de már csak a centit vágjuk, hogy mikor adják el a repteret, úgyhogy persze mehetnek. Tehát, hogy amíg ők úgy látják, hogy itt van lehetőség nyereséges működésre, addig maradni fognak, hogyha úgy látják, hogy nincs, akkor viszont el fogják adni. Tehát ez egy profitorientált vállalkozás, mármint az anyacég, ha azt látja, hogy Magyarországon ezt nem lehet nyereségesen folytatni, akkor meg fognak menni. Tehát miért nem mennének? Minek maradnának itt? Tehát nem elvi kérdés, hogy csak azért is, akkor mennek.
És akkor itt jön ugye be az a nagy kérdés, hogyha ne talán magyar üzemeltetője lenne, és igazából nagyjából lényegtelen, hogy ez a NER vagy nem a NER. Mi a biztosíték arra, hogy az a cég, amelyik most az extra profit adó miatt nem tud nyereséget termelni, majd akkor nyereséget fog termelni?
És akkor beszélgessünk is erről, mert ugye az NGM közleményében az állt, idézem, a Spár Magyarország Kft. Működése nem hatékony, mivel piaci versenytársaihoz képest magasabb költségszerkezettel rendelkezik, emellett a piaci és árversenyben is alul marad. Ahelyett, hogy hatékonyságát és versenyképességét megerősítő lépéseket tenne, továbbá beszállna a piaci árversenybe, kétségbeesésében alaptalan álhíreket terjeszt, azért ez egy félmondatos reakció arra is, hogy mit állított a Spár vezér az interjújában. Viszont itt érünk át arra a témára, amit említettem már az elején, hogy szó lesz. Azt tudjuk, hogy a Spár is azon üzletek közé tartozik, akiknek a diszkontok alá tudnak lőni. Ugye diszkontok, Aldi, Lidl, rájuk gondolunk, főleg egy ilyen egyenletben, Pennyre is. Most nézek Mercire egy kicsit, a Pennyre is bólogat. Mi a különbség ezen cégek, tehát mint a Spár, mint a Tesco, mint az Osan stratégiája, árképzése, beszerzési láncai között, és tudna-e a Spár Nagymárton álmainak megfelelően diszkontosabb lenni, fel tudná venni egy ilyen üzlet azt az üzleti modellt, amivel más üzletek alá tudnak lőni?
Hát az alapvető különbség, hogy a diszkontok azok ugye kevesebb üzlettel működnek, ellenben ezek az üzletek nagyobbak, nagyon sok saját márkás terméket árusítanak, ami mind ugye a költséghatékonyság felé mutat, tehát hogy egyrészt ugye a mérethatékonyság, másrészt meg a költséghatékonyság a saját márkás termékeken, és így könnyebben tudnak nyereségesek lenni, meg esetleg árban a Spár alá menni. Vagy nem tudom, tehát hogy az apró egységekkel üzemelő boltok alá menni.
Mert ezt ki tudnád bontani kicsin?
Igen, ugye beszéljünk először a boltokról, hogyha bemész egy mondjuk Spárba, vagy akár Tescóba, akkor ugye azt látod, hogy például vannak csemegepultok, amik mögött állnak emberek, akik téged kiszolgálnak. Meg azt látod, hogy vannak olyan dolgok, amiket ott a kedvedért ezek az emberek kimérnek. Na, ilyet egy diszkontboltba nem látsz, ugye van egy ilyen nagyon fura törvény, amelyik azt mondja, hogy a történelmi, vagy mi világörökségi területeken a üzemelő diszkontoknál kötelező ilyen csemegepultot fenntartani. Ez is a már említett szivatásnak volt egy nagyon fura eleme, tehát hogyha mondjuk a belvárosba bemész egy Aldi Lidlbe, akkor ott találsz egy csemegepultot, mert hát kötelező volt oda tenni, hát ők megfelelnek a törvénynek, de alapvetően ezeknek az üzleteknek ez nem profilja. Megnézed ezeket a diszkontokat, akkor azt látod, hogy a polcok azok nagyjából ugyanolyanok, fogják a ládát és kitolják a polcra. Nyilván ez egy sokkal egyszerűbb működés, amihez sokkal kevesebb ember kell. Ugye, amit már a Gábor említett, hogy ezek jellemzően nagyobb boltok, ami nyilvánvalóan egy változó dolog, mert ahogy említettem, például a Tesco vagy a Spár is olyan, hogy vannak nagyon nagy üzletei, meg vannak kis üzletei. Tehát nem feltétlenül nagyobbak a diszkontok, de az biztos, hogy általánosságban egy sokkal egyszerűbben kevesebb emberrel működő egységekről lehet beszélni. A másik az ugye a beszerzés, amit már említettem, amikor arról beszéltem, hogy nem biztos, hogy egy magyar hatékonyan vagy profitábilisan tudná működtetni, akkor arra is utaltam, hogy ezeknek a nagy láncoknak olyan vásárló ereje van pusztán a méretükből fakadóan, hogy ő bárhol Európában oda megy egy élelmiszeripari céghez, és azt mondja, hogy akkor én most ennyit adok, akkor lehet, hogy ez a cég az így szívja a fogát, de azt fogja mondani, hogy oké, mert legalább megveszik. Tehát, hogy nyilván ez egy teljesen feszes versenyhelyzetet jelent, amiben egy viszonylag kicsi magyar lánc nagyon nehezen tud beszállni. Amikor arról beszél Nagy Márton, hogy ha a Spár beszállna a piaci árversenybe, hát az pedig hát nettó hülyeség, hát hiszen olyan öldöklő árversenyt látunk, és amióta ez a nagyon magas élelmiszerinfláció van, tehát mondjuk a tavalyi év elején, vagy már akár 2022 óta, tényleg azt látjuk, hogy a láncok igyekeznek bármilyen módon akár akciózni, vagy bizonyos termékek esetében lenyomni az árat. Tehát, hogy nyilván ebben a versenyben a Spár is benne van. Megint csak azt tudom mondani, hogy nem biztos, hogy egy magyar lánc, amelyik alapvetően magasabb áron szerzi be a termékeit, az hatékonyabb be tudna szállni, vagy hatékonyabban tudna beszállni az árversenyben, mint akár a Spár.
És ugye itt van még az apróság is, ami szerintem nagyon sokszor csalóka és a diszkontok malmára hajtja a vizet, hogy az, hogy valami olcsóbb, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevesebbet is fizet az ember. Tehát ha bemegy valaki egy diszkontboltba, szerintem ez Gábor egy fél szóval említette már, lehet, hogy kilóárban olcsóbban talál bizonyos termékeket, de meg kell vennie belőle egy multipakkot, vagy az előre csomagolt méretekből választhat. Vagy nem tud kérni 8 szelet párizsit a hidegpultban, hanem meg kell venni a 20 dekását belőle, és ez is hozzájárul ezeknek a diszkontcégeknek a jól működéséhez, hogy ugyan bemegyünk oda, és ugyan mondjuk az, hogy egységárban egyébként tök jó áron jövünk ki, és akár jobb áron jövünk ki, mint egy hagyományosabb üzletnél. Valójában a végén az is benne van, hogy több pénzt hagyunk ott, mert hiába van szükségünk 8 deka párizsira, akkor is el fogjuk hozni a 20 dekásat, mert csak abban a kiszerelésben kapható.
Simán, és ugye van még egy másik dolog, hogy lehet, hogy egy diszkontnál egy adott termékből mondjuk 3 van, egy nagyon olcsó gagyi, egy ilyen átlagos valami, és egy prémium termék, ami viszont nagyon drága. Ellenben viszont bemész egy hagyományosabb kiskereskedelmi üzletbe, ahol mondjuk 8 féle van, és ott te sokkal finomabb skálán tudsz választani. Tehát, hogy még elképzelhető, hogy akár egy prémium terméket nem feltétlenül veszel meg drágábban, hogyha éppen arra vágysz.
Csak annyit akartam, hogy igen, tehát hogy az is vicces, hogy egyáltalán miközben van Nagy Mártonnak ez az egészhez. Már, igen. tehát a közlemény végén olyan megfogalmazás van, hogy kb. Így nem tudom, a spárt felelőssé teszi azért, hogy nem tesz meg mindent a magyar emberek érdekéért, és adja olcsóbban a termékeit, de hát tehát én szoktam spárba megfordulni, és vannak bent emberek, és belerakják a holmit a kosárba, oda mennek a pénztárhoz, kifizetik, és elviszik a holmit. Tehát láthatóan azért oké, hogy a spár veszteséges, nekik annyira nem jó, de azért ezek szerint az emberek bemennek oda, és találnak ott olyan dolgokat, amiket megfelelő áron megkaphatnak. Nagy Márton, hogy jön ahhoz, hogy ő, nem tudom, kb. Közszolgálatnak írja elő a spárnak, hogy mit milyen áron adjon?
Hát úgy, hogy kicsit szerintem beleszeretett már abba a gondolatba, hogy ő így egy karral nyomta le az inflációt.
Lehet, hogy szeretne közértet vezetni.
Hát csak aki a gazdaság teljhatalmúra, annak miért ne adatta meg egy...
Kézi vezéli a benzinkutakat, meg a bankokat, meg a spárt is.
És akkor lesz egy nagy lánc, vagy igen. Mit tudom én.
Ott lehet nagy bevásárlásra oda lehet menni. Na jó, akkor itt zárjuk le ezt az adást szerintem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Akit érdekel a hallgatóink közül, hogy hogyan tud a saját pénzével, akár bevásárlásban, de akár bármilyen más hétköznapi pénzügyben jól bánni, annak nagyon ajánlom a Kasszakulcs podcastunkat, amit Merci, illetve Sztolcsev Iván kollégánk vezet, és hétfő reggel érkezik a következő adás. Úgyhogy iratkozzatok fel a HVG podcastokra, hogy ne maradjatok le arról sem, valamint kövessétek a Fülke csatornáját, hogy a Fülke adásait, illetve a szavazó fülke adásait is elérjétek, és ha már a szavazó fülkénél tartunk, a mai adás leírásában el tudjátok küldeni a kérdéseiteket is az e-heti szavazó fülkére, ami pénteken érkezik majd. Be fogom tenni ehhez a linket. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmet, én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!